Máté evangéliumának 25. részéből olvasunk ma fel, 31. verstől a szakasz végéig. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjastam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állóknakhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Ezek elmennek örök büntetésre, az igazak pedig örök életre. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, abban az örömben és azzal a reménységgel jöhetünk eléd ma is, Jézus Krisztus nevében, hogy tudhatjuk, hogy megváltottad a mi hiába való életünket. Köszönjük neked, hogy Krisztus, ahogy énekeltek is, eljött erre a világra, szenvedett ebben a világban, feláldozta magát ebben a világban. Értünk azért, hogy nekünk életünk legyen. Hogy a te vágyadat kielégítse azért, hogy a bűnre legyen megoldás. Azért, hogy feloldja azt, hogy te szerető Isten vagy, aki szeret bennünket, ugyanakkor a bűneinket gyűlöli. Köszönjük, hogy mi ezt soha nem tehettük volna meg, és te megtetted ezt. Köszönjük, hogy Jézus Krisztust elküldted, és köszönjük, hogy ő engedelmes volt, mint halálig. És köszönjük, hogy várhatjuk az ő visszajövetelét, és nem mint ítélőnket és bíránkat, mint kárhoztatónkat várhatjuk őt, hanem mint azt, aki barátainak nevez bennünket. Azt, aki örömmel és szeretettel fordul felénk, aki hűséggel van felénk. Köszönjük, hogy ebben a reménységben élhetjük a mindennapjainkat, és ennek örömében lehetünk most itt, a gyülekezet közösségében. Kérlek téged, atyánk, hogy szent lelkedet küld el, te tölts be bennünket, te segíts meg bennünket, hogy tudjunk figyelni az ige hirdetésre, tudjunk figyelni arra az üzenetre, amit el akarsz nekünk mondani. Kérlek, atyám, áld meg az országunkat, áld meg a világot, áld meg minden helyet, ahol Jézus Krisztus nevében összegyűlnek, és a te igédet szólják. Amen.
Mielőtt nézünk az ige szakaszt, röviden szeretnék mondani egy-két gondolatot. Tegnap vidéken voltam egy gyülekezetben, ahol felkértek, hogy tartok egy csendes napot a presbitereknek. Egy olyan gyülekezet, ahol esetleg egy 100-150-200 évvel ezelőtt a fénykorában több mint 1000 tag volt abban a gyülekezetben. Most abban a gyülekezetben van kb. 100 tag. Egy átlag vasárnapon van kb. 15 ember az Isten tiszteleten. Én tegnap találkoztam a presbiterekkel, az egyik beteg volt, azt jelenti, hogy a lelkészel együtt volt 5 presbiter. Az öt presbiterből 4 már nyugdíjas. Az egy, aki nem nyugdíjas, a felesége nem jár a gyülekezetbe vele. És akkor a mi feladatunk tegnap volt, megnézni azt, hogy ez a gyülekezet hogyan tud előre menni ebből a helyzetből a jövőben. Azt is kell mondanom, hogy a gyülekezet már most már nem tud adni fizetést a lelkésznek. Vissza kellett minősíteni a gyülekezet, úgy, hogy az egyház megye, az egyház kerület ad egy részét, hogy ő tud havonta fölvenni a fizetése, ami azt mondom, hogy egy harmada annyit, mint a segédlelkész ebben a gyülekezetben kap. És kezdtem gondolkozni egy kicsit, hogy mi a helyzet itt. És én csak kezdtem felsorolni az, hogy jelen pillanat a gyülekezet tagjaink, vagy volt tagjaink között van 5 ember, aki jár teológiára. Van egy volt segédlelkész, és van egy segédlelkész. Azon kívül van egy ember, aki jár teológiára, de sohasem szolgált, mint lelkész, de végezte a teológiát. Azon kívül van 2 olyan, aki lelkész volt, de most már itt van a gyülekezetben. Ha összeszámolom, azt jelenti, hogy lényegében a gyülekezet 10%-a rendelkezik teológia végzettséggel. Azon kívül van olyan a gyülekezetben, aki főállásban szolgál. És utána kezdtem kicsit számolni, és én azt mondom, hogy én miért nem mondani azt, hogy ha végigmenném a gyülekezeti listán, van legalább 50 ember, aki több mint 20 éve hívő. Mondhatjunk, hogy én remélem, hogy azt a 20 ember, aki több mint 20 éve hívő, azok lehet nevezni érett keresztény. A Lukács evangéliumban a 12. rész, a 48. versben mi azt olvasunk, ha megtalálom, hogy aki, inkább olvasom, akinek sokat adott, attól sokat kívánnak. És akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Mint gyülekezet, én azt mondom, hogy rengeteg előnyük van. Hihetetlen jó helyzetben vagyunk. Az, hogy olyan sok kiképzett, érett hívő ember van egy gyülekezetben, nem azt mondom, hogy erről lehet büszke lenne, de én azt mondom, hogy ezzel a tudással kell egy bizonyos alázat Isten előtt. Hogy Isten mit vár tőlünk. És ugyanakkor fel kell tennem a kérdést, hogy mi gyülekezet, amikor mi kifele szolgáljuk a világ fele, miért van az, hogy olyan kevés a gyümölcs? Miért nincs hatékonyabb azt a szolgálatot, amit végezünk? Ilyen emberekkel. Esetleg az egyik veszély, az egyik oka, amit a Francis Schaeffer mondott, hogy a probléma nagyon sok hívő ember életében, hogy a legfontosabb, a legtöbb hívő embernek az, hogy legyen békesség az ő életében, nyugalom az ő életében, és hogy legyen a megfelelő jólét az ő életében. És az ember arra törekszik azt, hogy legyen egy védett biztonságban, egy ilyen belső békesség az életében, és legyen azt a jólét. Ez egy óriási veszély minden hívő embernek. hogy ez lesz a legfontosabb neki. És nem az ő kapcsolata Istennel. A Máté 6. rész, a 33. vers, amit sokan kívülről tudjunk. Jézus azt mondja, hogy keresjetek először az ő országot. Keresünk először Istent. Vannak más okok, hogy miért lehet, hogy van ez a probléma. Lehetséges az, hogy a lelkész nem elég jó példát mutat. A lelkész nem eleget csinál ebben a területben. Én elismerem azt, hogy többet kellene csinálni ebben a területben. De a másik, amit látom, az, hogy egy alapvető kérdés áll előttünk, és ott a vázlaton lehet látni az első pontban az irgalmas szolgálatok, vagy az evangelizálás. És ha mi nézünk egy kicsit, ha valaki csinálna egy kis kutatást az egyház történelemben, az utolsó 150 évben, azt lehet látni, hogy 150 évvel ezelőtt a legtöbb gyülekezetben a hangsúlyt tették arra, hogy mi valami szociális segítséget adjunk embereknek. A hangsúly volt az irgalmasság szolgálatokra. A hangsúly volt az, hogy építjünk kórházakat, építjünk iskolákat. Ez volt a gondolat, ha mi küldjünk misionárusokat Afrikába, akkor azt csináljuk, hogy építjünk kórházakat és iskolákat. Utána a 20. század vége fele, mi azt látjuk, hogy az evangéliumi gyülekezetek átmentek, ingáztunk a másik szélsőségre. És a másik szélsőség az volt, hogy csak az evangelizálás. Mindent, amit mi csináljuk, mi szóval hirdessünk az evangéliumot. Tartjunk evangelizáció hetet, mindent, amit csináljunk, minden program, a pénzünk, ami van, azt mind befektjünk abba a szolgálatokba, ahol elhangzik az evangélium. Az egyik oldalról, a másik oldal. És azt kell látnom, hogy abban azok a közösségekben, ahol én megtérésem után voltam, inkább az volt, hogy a hangsúly volt az evangelizálásra. És az irgalmas szolgálatok nem nagy hangsúlyt kapott. És az a meggyőződésem, és ezt fogunk mindjárt látni, hogy itt az igében nincs az, hogy az egyik szélsőség vagy a másik. Nem szabad, hogy azt az ingat megy ide vagy oda, hanem hogy mi keresünk egy megfelelő középút, ami hűséges az Isten igéjéhez. Érdekes látni azt a Jézus életében, ahogyan ő gyógyított embereket, és ő csinálta ezt az irgalmasság szolgálata. Nagyon jellemző volt, hogy együtt az irgalmasság szolgálata volt elhangzott az evangélium. Jézus nem volt az, hogy vagy ez, vagy ez, hanem az ő tanítása és azt a példát, amit ő mutatott, az volt, hogy az irgalmas szolgálatok és az evangelizálás. A kettő nem ellentétes egymással, hanem a kettő tudnak kiegészíteni egymást. A másik pontot a vázlaton lehet látni, hogy az új szövetségi példák. Mielőtt nézünk az új szövetség példák, csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy az, hogy mi főleg fogunk nézni az új szövetségi példák, az nem jelenti, hogy ez nem volt jelen az Ó Szövetségben. Ha mi olvasunk a Mózes 5. könyve, tele van tanítás arról, hogy a zsidó nép hogyan kellett segítséget adni a szegényeknek. Volt olyan azt, hogy ha a közösségen belül valaki rászorul, akkor lehet adni neki kölcsönt. De ha egy testvér rászorul segítségre, és kölcsönt adjunk neki a tanításot, de ne kérjed kamatot tőle. A példabeszédekben, a 14. rész, a 31. vers, a 19. rész, a 17. versben szinte beszél arról a kihívás, ami van a hívő népnek, hogy kell észrevenni azt az embert, aki rá van szorulva segítségre. Most nézünk egy pár példa az új szövetségben. Az elsőt, amit nézünk, a felolvas igé. A Máté 25-ből. Hangsúlyozom, hogy ezt a részt a Máté 25-ben a 31. verstől a fejezet végéig nem beszél, nem az a mondani való, hogy az ember ezt cselekszik, akkor ezek a cselekvések által üdvözül. És az az ember, aki nem cselekszik ezeket, az az ember nem üdvözül, az üdvözlés csak a cselekedettől függ. Ez az igé nem mondja azt. Hanem ez az igé azt mondja, hogy azok az emberek, aki a Krisztusé, azok a juhok, az egy természetes dolog az ő életében. Mert az, hogy ő egy új teremtés, az, hogy van egy új szíve, akkor ő alapvetően irgalmas lesz. És ahogyan olvasunk ebben a példázatban, Jézus azt mondja, hogy amikor az az ember, aki csinált ezeket a dolgokat, és Jézus a példázatban azt mondja, hogy ő csinálta ezeket. Én mikor csináltam ezt? Valahogyan olyan természetes ez az ő életében. Az a lelki gyümölcs, az ott van. És amiatt ő másképpen nem tud élni, mint az, hogy ő végzi az irgalmasabb szolgát. Itt ebben az igében, a Máté evangéliumban a 35. és 36. versben a következőt olvasunk. Mert éheztem, sinni adtad nekem szomjasztom, és innom adtatok. Jövevein voltam, és befogadtatok. Mesztelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzá. Elég teljes a lista. Nagyon sok ember érintett ez a lista. Péntek este volt lehetőségem szolgálni Dunakeszin, ott a Szabó Józsiéknál. Ők évekkel ezelőtt létrehoztak egy alapítvány és egy házat. Azzal a céllal, hogy azok az emberek, akik kiszabadulnak a börtönből, tudnak oda menni lakni, és segítséget kapnak, újból beilleszkedni a társadalomban. Segítséget kapnak abban, hogy munkát találnak. éveken keresztül megy ez a szolgálat. Nem egy könnyű szolgálat. Annyit is mondom, hogy a Józsi üdvözöl a gyülekezet, ami ott van, üdvözöl minket. De amikor én láttam azt a szolgálatot, amit ők végeznek, nem könnyű. De ha olvasom ezt az igét, én azt látom, hogy igen, az, amit ők csinálnak, az teljesen biblikus. És szükség van ilyen szolgálatra. Hogy az az ember nem csak amikor börtönben van, gondoskodunk róla, hanem azt, hogy mi próbáljunk segíteni őt. Mert azt kell látni, hogy amikor az ember kijön a börtönből, nagyon nehéz visszailleszkedni a társadalomba. Nagyon nehéz. Munkaadók nem akarnak adni munkát neki. És akkor sokszor a kényszer akkor jön, hogy nem tud munkát szerezni, akkor nem tud szállást szerezni, és akkor csak indul lefelé. És azért mondnak, hogy sok börtön olyan, mint egy egyetem. Hogy az emberek, amikor börtönben vannak, tanulnak. Csak az a kérdés, hogy mit tanulnak. És az a probléma, hogy nagyon sok esetben, amit tanulnak a börtönben, a bűnözés. És amikor kijönnek a börtönből, akkor jobban tudnak bűnözni. A hétvégén olvastam egy olyan férfiról, aki nemrég megfogtak kocsi lopással. És ő azt vállalta, hogy még 20-valahány éves volt. Ő azt mondja, hogy már 16 évesen kezdte kocsikat lopni. És ő azt mondta, hogy becsülése szerint abban a 10 évben, 15 évben ő több mint 300 kocsit lopott. Tanulta a szakmat. És nagyon jól lett vele. Ezek az emberek rászorulnak segítségre. Nem az én kívánságom, hogy beszélek pro-kontra a politikai helyzetről, amikor mi beszéljünk a menekültekről. De ez az igé azt látja, hogy ha van egy jövővény, akkor adjunk segítséget neki. Nem tudjuk, hogy ki az a jövővény, aki meg fog térni, és ki nem. Említettem nemrég, hogy volt munkatársaim, aki dolgoztak Görögországban, Athénben. És volt olyan ember, aki kijött az egyik közel-keleti országból, oda Görögországba. És ott a munkatársaimnál ő megtért. És kezdett növekedni az ő hitben. Járt teológiára, és most ő visszament. Nem konkrétan haza, mert ott lényegében nem tudta volna visszamenni, mint hívő ember. De ő visszament szolgálni azok az emberek vele. Ő egy jövővény volt. És ő most az Isten szolgálata végez. Mert valaki hálandó volt foglalkozni vele, amikor ő abban az állapotban volt. Amikor ő jövővény volt, és ő érkezett Athénba, egy táborban élt. Nem tudott szerezni munkát. És akkor történt a misszió munka felé. A Máté 25-ben kifejezi azt az egyéni feladat, hogy minden ember kell nyitott szemmel járni. És kell észrevenni azt az ember, aki rászorul segítségre. Van itt szó a betegekről. Mi tudjunk azt, hogy a véver Évi, amikor ő küszködött a rakkal, többször ő beszámolt arról, hogy ő hogyan tudta bizonságot tenni a másik betegnek. Ő ott volt nyitott szemmel, és ő ilyen segítséget adott. Igen, azt kell látni, hogy amikor az ember a legmélyebb ponton van, akkor az egyik értelemben a legnyitottabb lesz. Akkor rászorul segítségre. Vizsgálnunk kell magunkat, hogy mi az, amit Isten vár tőlem. Egy másik példa az Új Szövetségből, az irgalmas szamaritánus. Az irgalmas szamaritánus történet, amit olvasunk a Lukács 10. részben, mi azt látjuk, hogy Jézus, amikor mondta ezt a példázatot, beletett egy csavart. Mert ki volt a segítő? A segítő nem volt a érett hívő ember a gyülekezetben, nem volt az ember a teológia végzettséggel. Mi azt látjuk, hogy ezt a két ember, amikor látta az ember, hogy valaki bolyban van, ők inkább kerültek a helyzetet. Ők azt mondták, hogy nem akarom, hogy az én kezem legyen piszkos. Persze volt olyan az ő gondolkodásában, hogyha ha látta ezt az embert, és azt mondja, hogy nézd, ha ő hallott már, mert nem lehet kideríteni az utca túloldalról, hogy ő életben vagy halott. Ő azt mondja, hogy ha én érintem őt, akkor én a zsidó törvények szerint tisztatalan leszek. És akkor én nem tudok végezni az én munkámat. Amikor látjunk Jézus szolgálata, hányszor van az, hogy Jézus oda ment és érintette azt az embert, aki más ember nem lenne hajlandó érinteni. De ez a két ember, ők azt mondják, hogy nem, én nem fogok érinteni ezt az embert, és tovább mentek. És utána jött a következő ember, a szamaritánus volt. A szamaritánus volt az a népcsoport, amit abban az időben lenéztek. De ebben a történetben a szamaritánus volt a hős. Egyszer hallottam egy predikáció, és a lelkész azt mondja, hogyha fordítva lett volna, hogyha ott feküdt volna a szamaritánus az utcán, akkor, amikor Jézus mondta ezt a példázatot, a többi zsidó fölettek volna háborodva. Hogy egy zsidó ember miért áll megsegíteni őt? De Jézusban volt az a látás, hogy nem így csinálta a történet. Hanem a szamaritánus volt a hős. A szamaritánus ebben a helyzetben ő mit tett? Az, hogy ő oda ment segíteni azt az embert, aki rászorul segítségre. Ő biztonságot adott neki. De az, hogy ő biztonságot adott neki, lényegében ő veszélybe került. Mert ugyanazok a rablok, akik támadta ezt az embert, tudtak volna támadni őt, amikor ő megadott. Én emlékszem, amikor én Los Angeles belvárosban laktam, olyan negyedben éltem, amit mondhatjunk, hogy veszélyes. Amikor én hazamentem az egyetemről este, én nem sétáltam a járdán. Mert a járda az veszélyes. Mert ott vannak a bokrok mellette, és ki tudja, hogy ott van. Amikor én hazafelé sétáltam, én az utca közepén sétáltam. Nem volt nagy forgalom azok a meleg utcakon. De én úgy voltam vele, ha én itt vagyok az utca közepén, ha van valaki a bokorban, én fogok látni őt, amikor ő kijön onnan, és én gyorsabban tudok futni, mint ő. Ott volt a veszély. És ebben a helyzetben a szamaritáns ember, amikor megállt, ő veszélyben volt. De ő nem csak megállt, hanem ő orvosi segítséget adott az embernek. Utána ő megoldotta a probléma szállítani őt, és ebben a helyzetben ő használta az ő saját, nem emlékszem, számár volt, vagy mi, de ő odaadta, hogy a beteg ember utazon azon, és ő gyalog ment. Milyen áldozatot hozott, hogy tudott segítséget adni ebben a helyzetben. És utána vitte az embert a szállásra, és mondta a fogadónak, hogy most ennyi pénz adok, de ha szükség van többre, akkor azt a többet is majd adom. Az, hogy ezt a szamaritánus csinálta ezt, időben, ő áldozta az ő időt. Ő áldozta az ő pénz. És én azt mondom, hogy az egyik értelemben ő áldozta az ő biztonságot. De ő mind ezt csinált, hogy ő tudta végezni az irgalmaság szolgálata. A harmadik példát, amit tudunk megnézni, az apostolok cselekedet a hatodik részben. És az apostolok cselekedet hatodik részben, az első hét versben, látjunk azt a történet, ami volt Jeruzsálemben, az első gyülekezetben, és felmerült egy probléma, hogy voltak olyan ősvegy asszonyok, akik nem kaptak azt a segélyt, amit a gyülekezetet akarta adni. Nem fogom belemenni a részletekre, hogy miért van ez, de ott abban a gyülekezetben a tanítványok, az apostolok úgy döntötték, hogy a megoldás azt, hogy mi létrehozunk egy szolgáló csoportot. Abban a helyzetben a szolgáló csoport, a kifejezés, amit használ itt, a diakonus. Egy gyülekezetben vannak, mondhatjunk, két tisztség. Az egyik a vezetők, a vének, az elójárók, a presbiterek, a püspökök. Ezek a szó mind beszél arról az emberekről, akik a helyi gyülekezetben vállaltak a vezetést. De a másik volt a diakonusok, akik látták azt, hogy a gyülekezetben milyen munkát kell végezünk, konkrétan olyan fizikai, testi dolgok, amit kell csinálni. És ebben a helyzetben az volt, hogy biztosítottak azt, hogy ezek az őrzvegy asszonyok kaptak élelmiszert. Nálunk a gyülekezetben nincs egy hivatalos pozíció, hogy vannak diakónusok. Lehetséges kell megpontolnunk azt, hogy legyen. Van olyan, aki vállal ezt a szolgálatot, és így kinevezve, hogy ő csinál ezt a szolgálatot. De lehetséges, hogy többet kell csinálni. Ebben az igében látjuk, hogy van, nem csak van az egyéni irgalmaság szolgálatot, hanem van, ami kifejezetten a gyülekezeti. Ami a gyülekezet azt látja, hogy ez a mi feladatunk, ez a mi szolgálatunk, mint gyülekezet, amit mi fogunk csinálni. Gondolkoznunk kell ezen. A kényes kérdések. A kényes kérdések az, hogy kinek adjuk segítséget. Mert az egyik dolog, ami nyilvánvaló, korlátozott, amit tudunk csinálni. Mi, mint gyülekezet, mi nem tudunk megoldani a problémát az összes idősebb embernek Magyarországon. Nekünk nincs az a lehetőség, erről nem, ha lenne, hogy mi tudnunk építeni egy otthont idősebb embereknek. Mi nem tudunk azt csinálni. Minden embernek. Vannak korlátai. Vannak korlátai munkaerővel, vannak korlátai anyagi forrásokkal. És dönteni kell, hogy mégis mit csináljunk. Van egy másik kényes kérdés, hogy inkább úgy mondom, hogy vannak két csoport az emberek között. Az egyik csoport, akik azt mondjuk, hogy a liberális gondolkodású ember, politikailag is lehetne, de inkább teológiailag mondom azt. És a liberális ember azt mondja, hogy az ember azért rászorul segítség, mert van valami probléma a rendszerrel. És az, hogy ez van, akkor feltételek nélkül segítséget kell adni mindenkinek, bárkinek. Ez a liberális. A konzervatív gondolkodás azt mondja, hogy mi csak azt az embert tudunk segíteni, aki nem felelős a saját problémájára. Mondom egy példa. Ha van valaki, aki mindig részeg, ha van valaki, aki kábítószerfű, akkor a konzervatív ember azt mondja, hogy én nem tudok segíteni őt, mert ő hozta a problémát saját magára. Az egyik kifejezés, amit lehet mondani erről az emberről, hogy ő érdemtelen. So ő egy olyan ember, aki ő nem teszi meg azt, amit meg kell csinálni. És az, hogy ő nem teszi meg az ő részét, akkor a konzervatív gondolású ember azt mondja, hogy jó, akkor mi nem adjunk segítség abban a helyzetben. A gyülekezetünk belül van mind a két fajta ember. Van a liberális és van a konzervatív ebben a kérdésben. Az nem probléma. Nem akarunk azt mondani, hogy te másképpen gondolsz, mint én ebben, hanem valahogyan közösen kell látni, hogy de mi a megoldás. Az ember hogyan kerül abba a helyzetre, hogy rászorul segítségre? Van több oka. Az egyik oka, hogy az ember rászorul segítségre, az, hogy a vezetésben valahol fönt nem helyes döntéseket hoznak, igazságtalan döntéseket hoznak. Mondom egy példa. Venezuela. Ott az emberek éhen halnak most. Az élelmiszerboltokban nincs étel. Mert az utolsó években a kormány olyan döntéseket hoztak, ami tönkretette azt az országot. És én azt mondom, hogy ott nem lehet megítélni azt az ember, azt a szegény ember, aki ott van. Ami történik vele, az az ő hatáskörön kívül van. Az igazságtalanság. Lehetséges itt is az, hogyha valaki munkaadó, és akkor ő úgy fölvesz az ember, hogy feketén veszi föl, és így nem kell adni neki a minimum bért, hanem kevesebbet ad neki. Az, hogy ez lehetséges, akkor lényegében az a vállalkozó egy olyan helyzet létrehoz, ami lehetetlen teszi az ember életet. Szóval ez az egyik oka, hogy az ember így kerül egy ilyen helyzetbe. Egy másik oka, hogy van egy váratlan esemény az a életében. Valaki egy betegség miatt nem tud vállalni munkát. Az, hogy amikor fölvette azt a kölcsön, hogy vásárol egy lakás, egészséges volt, és akkor tudta fizetni, akkor ő kerül egy olyan helyzetbe. Vagy egy édesanyja három gyerekkel a férje az egyik nap összecsomogolja az ősz utcait, és elmegy. És ott marad az édesanyja három gyerekkel. Ahogyan egy pár évvel ezelőtt volt, Ukrajnában RV-z volt. Emberek tönkre mentek az RV-z miatt. Ott semmi biztosítás nem volt. Az ember próbál előre tervezni. Nem feltétlenül egy olyan helyen építkezett, ahol gondolta azt, hogy RV-z lesz. Ha nézünk, ami volt ebben az évben a hurrikánokkal, nagy kárt okozók. Azok az embereknek, akik már szegények voltak. A baptista szeretett szolgálat. Ők többször mennek különböző országokba, amikor van egy ilyen természeti katasztrófa. És ők oda mennek segíteni ilyen helyzetekben. De én azt mondom, hogy nem kell feltétlenül külföldre menni, van bőségesen elég itt. Budapesten, Magyarországon. De ez az egyik oka, hogy az emberek rászorul segítségre. Van valami váratlan dolog az életében. A harmadik oka a személyes bűn. Nagyon sok ember mélyre kerülnek a saját bűnei miatt. És esetleg én azt mondom, hogy valószínűleg a legtöbb helyzetben nem az egyes, nem a kettes, nem a hármas, hanem összetett a dolog. Az egyik vezet a másikba, és fordítva. mint gyülekezet, van három terület, amiben mi tudnunk esetleg dolgozni. Az egyik az, hogy adjunk segéd, amikor az ember egy ilyen reménytelen helyzetben. A másik az, hogy próbáljunk segíteni azt az ember, aki itt van, följutni. Ez történik tanítással, oktatással, irányítással, segíteni őt tervezni és gondolkozni. A harmadik az, hogy mi kezdeményezünk azt, hogy legyen olyan változásokat a rendszerben. Személyesen én azt látom, mint egy gyülekezet, mi kevés vagyunk ahhoz, hogy nagyon aktívan veszünk ebben a feladatban. De lehetséges, hogy a jövőben lesznek olyan helyzetek, amikor azt mondjuk, mint gyülekezet, igenis, ez ahogyan van felépítve, ezt a rendszert, ezt változtatni kell. De én inkább láttam, hogy van a másik két terület. És ahogyan én olvastam és tanulmányoztam dolgokat erről, a héten mondom egy mondatot, gondolkozzatok ezen. A kegyelem ingyen, de nem olcsó. Jézus Isten kegyelmes volt velünk. Van valaki, aki megérdemelte azt, hogy Jézus meghalljon érte? Mi azt olvasunk a Róma levélben, hogy Jézus, amikor mi még bűnösök voltunk, amikor nem volt semmi bennünk, ami azt mondja, hogy mi méltó vagyunk arra, ő akkor kegyelmes volt. De az a kegyelem, az egyik értelemben ingyen számunkra. Nekünk nem kell fizetni semmit. De Isten nagyon nagy árat fizetett. Valahogyan ugyanez az elv kell átvenni, amikor mi gondolkodunk erről. Amikor mi adjunk, mi ingyen adjunk. De azt kell látni, hogy nagyon nagy az ára. Az ára abban, hogy a mi időnk, vagy esetleg a mi pénzt tartunk. De azt is mondom, hogy amikor mi részt veszünk a kegyelem, vagy az irgalmasak szolgálatokban, fontos, hogy mi látjunk, hogy mi a cél. És a cél lehet mondani röviden a gyógyulás és a változás. Ha valaki mindig csak kéreget, és mi adjunk, én azt mondom, igazán segítséget nem adjunk neki. Persze, ha valaki egyszer rászorul, és mi adjunk segítséget, rendben. De a cél az, hogy segíteni őt, hogy ő tud legközelebb megoldani az ő helyzetet. És ha mi folyamatosan mi csak adjunk és adjunk, és semmivel nem foglalkozunk azzal, amit azt a három terület, amit az egyik a segély, a másik azt, hogy segíteni őt változni. Kell találni az egyensú ezek között. Nem lehet csak az egyik csinálni, nem lehet csak a másik csinálni. Valahogyan kell összeépíteni a kettőt. Lehetséges, hogy úgy fogok befejezni ma, hogy több kérdés marad benned, mint válasz. Nem baj. Akkor haza kell menni, foglalkozni ezzel a kérdéssel. Haza kell menni, foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy mint gyülekezet, mi hogyan tudunk találni az egyensúly, az irgalmas szolgálatok és az evangelizálás között. Hogyan tudnak a kettőt kiegészíteni egymást? De hangsúlyozom azt, Isten nagyon sokat adott nekünk, mint gyülekezet. Mi tudunk örülni annak, de akkor kell látni, hogy milyen a felelősségünk. Imádkozunk. Édes Atyánk, köszönjük, hogy Te olyan sok mindent adtál nekünk. Köszönjük, hogy Te gondoskodtál rólunk. A legtöbb esetben, hogy egy olyan családban tudtunk felnőni, hogy olyan sok mindent kaptunk. Hálát adunk neked, hogy egy olyan közösségben tudunk élni, ahol vannak testvérek, akik szeretnek minket. Hálát adunk neked, hogy te kerestél minket a kegyelemmel, és hogy ajándékként adtad azt nekünk, amikor mi nem voltunk méltóak. Most kérjünk, hogy add nekünk segítséget és bölcsességet abban, hogy hogyan tudunk alkalmazni azt, amit olvasunk a Máté 25-ben a mi életünkben. Kérjünk, hogy segíts minket látni azt, hogy mit vársz tőlünk, mint magánszemélyek, és azt, hogy mit vársz tőlünk, mint gyülekezetet. Kérjünk, segíts minket látni azt, hogy mint juhok, te kezdtél egy munkát bennünk. És kérjünk, hogy fejezd be azt a munkát bennünk. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.